A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, közelebb a matematikához, a mikrofonnál Olá Andrea, és ebben az adásban is arról beszélünk, hogy bár lehet, hogy nem tudjuk, de nagyon fontos az életünkben a matematika. Ez alkalommal is megismerkedhetnek egy elméleti matematikussal, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatói közül, vendégem Matolcsi Máté, aki Fourier analízissel foglalkozik, ennek egyébként számos olyan alkalmazási területe van, ami szinte nélkülözhetetlen a hétköznapjainkban. Mindjárt hallanak erről részletesen, de még elárulom, hogy ebben a mai műsorban szó esik arról is, hogyan lehetnek kevésbé félelmetes a matematika a diákok számára, és arról is, hogy mi lehet a matematikusok feladata, ha majd a mesterséges intelligencia rövid idő alatt megoldja azt, amit esetleg nekik évtizedekig nem sikerült. Matolcsi Máté mindemellett a matematika rendkívüli tudású magyar képviselőiről is beszél, az Abel-díjasokról, és ezzel összefüggésben kitérünk a matematika hazai megbecsültségére is. Szóval érdemes velünk tölteni ezt az órát. Ez a beszélgetés nem jöhetne létre, ha nem lenne az a tudományterület, amivel ön foglalkozik. Tehát mi most nem beszélgethetnénk a rádióban, vagy beszélgethetnénk, de mások nem hallanák. Induljunk innen, hogy hogyan kapcsolódik ez az ön kutatási területéhez.
Igen, hát amikor a matematika mindennapi alkalmazásairól van szó, akkor nekem viszonylag könnyű dolgom van, mert én Fourier analízissel foglalkozom, és a Fourier analízis az talán az egyik leginkább alkalmazott elmélete vagy területe a matematikának. Mindenütt, ahol hanganyag vagy képanyag rögzítése, felvétele, tárolása, tömörítése és aztán lejátszása történik, ott szinte biztos lehet benne a hallgató vagy a néző, hogy valahol egy Fourier transformáció, legalább egy vagy több Fourier transformáció történik a technikai megvalósítás során. Tehát ez érdemes megérteni, hogy működik a beszéd, meg a beszéd érzékelése, és hát ennek az első változata, hogy itt ülünk a stúdióban, és én mondok valamit, és ön azt hallja, és az agyával érti. Ez ugye úgy történik, hogy az én hangszálaim megremegtetik a levegőt, a levegőben ilyen nyomás különbségek keletkeznek, ezek ilyen lökés hullámokat generálnak, és akkor az ön fülében a dobhártyája érzékeli ezeket a lökés hullámokat, és aztán az közvetíti az agyába azokat a jeleket, amiből aztán az agy összeállít egy hangot. Na most persze, aki a rádiót hallgatja, én akármennyire hangosan kiabálok, nem fogja hallani, tehát valamilyen adatátvitelre van szükség, és itt ez úgy történik, hogy a levegőnek ezeket a lökés hullámait érzékeli a felvevő készülék, és ott történik egy Fourier transformáció, ami lényegében azt jelenti, hogy összeállítja ezt a jelet ilyen színusz hullámoknak az összegeként, tehát minden frekvenciára lényegében megmondja, hogy milyen erősség van ebben a hangban benne, és aztán ezekből az adatokból lehet később visszaállítani az én hangomat. És ugyanezt történik a képi anyagok felvételénél, továbbításánál is, és van az adattömörítés is, tehát itt van egy nagyon egyszerű ötlet, hogy ha látjuk a Fourier transformát nyomán, hogy bizonyos frekvenciák nagyon erősen vannak jelen az adott hangban, más frekvenciák meg alig, akkor azokat az alig jelenlévőket mintegy ki lehet onnan vágni, mert nem fogjuk igazából hallani vagy látni a különbséget, és ha azokat levágjuk, akkor akár tizednyi méretére tudjuk tömöríteni az adott fájlt, és ezt is mindenki tapasztalhatta, aki JPG fájlokat néz fényképen, vagy MP3 fájlokat játszik le, ezek mind egy fajta tömörítésen mentek keresztül, majdhogy nem minőségvesztés nélkül töredékére lehet csökkenteni az adott fájlnak a méretét. Ez is ugye Fourier analízis.
Azt olvastam, hogy az orvosi röntgen képek élesítésénél és a távoli galaxisok és bolygók felderítésénél is ezt használják.
Mindenütt, ahol képalkotás van, de erről akartam is beszélni, az MRI-ről. Az MRI az egy, ugye a mágneses rezonancia vizsgálatról van szó, az egy nagyon összetett, az egy hihetetlen találmánya az emberiségnek, ami hát persze Fourier analízist használ, mert minden képalkotás az használ, de használ kvantummechanikát is, amit nem szoktak tudni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hát mi értelme van a kvantummechanikának, az valami teljesen absztrakt nonsense, akkor az derül ki, hogy nem, a kvantummechanikát azt használjuk a mindennapokban az MRI vizsgálatoknál, anélkül nem lehetne, Fourier analízis nélkül szintén nem lehetne. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg a matematika és a tudomány a mindennapjainkat teljesen átszövi, így a 21. században, és nem is érezzük igazán, tehát mi csak megyünk előre az életben, és mi sem természetesebb, hogy ott a zsebünkben a mobiltelefon, azzal fölhívunk valakit, most már videócsetbe hívjuk föl, és akkor utána bemegyünk MRI-re, mert a térdünkben valami nem stimmel, és egyszerűen nem érezzük, hogy ez nem, micsoda hihetetlen évszázados tudás halmozódott föl, amik ezt egyáltalán lehetővé teszi.
Ide egyébként térjünk vissza a múltjára, Fourierhez mindenképpen, csak még nagyon érdekes volt, amiről beszéltünk az e-mailek és a messenger üzenetekkel kapcsolatban, még amikor hívtam önt, hogy egyeztessünk erről az interjúról, mert hogy ott a titkosítás kapcsán is szóba kerül ez a...
Igen, ez megint egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Itt azért távolabbról van köze a Fourier analízisnek, de megpróbálom megvilágítani. Tehát amikor egymásnak üzeneteket küldözgetünk, akkor az átmegy egy titkosítási protokollon, rendszeren, pont azért, hogy ha valaki elfogja azt az üzenetet, akkor az ne tudja elolvasni. Természetesen azt gondolom, hogy mi magánlevelezésünkben olyan nagy titkok nincsenek, amit érdemes elolvasgatni, de a politikusoknak ez egy fontos dolog, hogy olyan csatornákon kommunikáljanak, amit az adott esetben más ország vezetői nem tudnak elolvasni. És hát ez a titkosítási rendszer, ez önmagában egy szenzációs matematikai konstrukción alapul, ami nem a Fourier analízis, tehát itt most ki kell ábrándítanom a hallgatókat, hanem egy nagyon ravasz számelméleti konstrukció, amire megint lehet mondani, hogy hát mire jók a prímszámok, meg ezek a faktorizációs tételek, meg ez, meg az. Hát arra jó, hogy ezen megy a titkosítás, és ez is a mindennapjaink része. Tehát enélkül vagy abba kéne beleegyeznünk, hogy mindenki, aki elfogja az üzenetünket, az el is tudja olvasni, vagy pedig lehet titkosítani máshogy is, de az meg iszonyú lassú lenne. Tehát jelenleg egy nagyon gyors és nagyon biztonságos titkosítási protokoll van, és ezt teszi lehetővé ez a számelméleti konstrukció. Na és hol jön be a Fourier analízis, mert látszólag sehol? Hát ott jön be, hogy természetesen a matematikusok arra is gondoltak, hogy hát hogy lehetne esetleg föltörni ezt a titkosítást, és az derült ki a 90-es években, hogy a kvantummechanika alapján, ismét a kvantummechanika jön be a képbe, ha tudnánk egy olyan számítógépet gyártani, ami a kvantummechanika alapjait veszi figyelembe, és aszerint működik, akkor az bizony föl tudná törni ezt a titkosítást. Na most hát nem véletlen, hogy a 90-es évek óta az elmúlt 30 évben dollármilliárdok vagy dollárezermilliárdok ömlenek abba, hogy a kvantum számítógépet végre sikerüljön ténylegesen üzembe helyezni, és ez egyelőre nem sikerül, noha évről évre jönnek a hírek, hogy most már 6 kvantumbitet tudnak manipulálni, most már 7-et, nem tudom, hogy éppen hol tartunk, és mindenféle bejelentések vannak, de azért még olyan igazán működőképes kvantum számítógép nincs. Na és azt akarom mondani, hogy az az algoritmus, ami föltörje a mostani titkosítást, és a kvantum számítógép lenne hivatott ezt az algoritmust futtatni, na az azon múlik, hogy a kvantum számítógép az iszonyú gyorsan tud Fourier transformálni, sokkal gyorsabban, mint egy klasszikus számítógép. És ez emiatt tudja elvégezni azt a számítást akár percek alatt, és feltörni egy titkosítást, ami egy klasszikus számítógépnek évmilliárdokba telne. Tehát ezt úgy kell képzelni, hogy a titkosítást fel lehet törni most is, csak ha valaki ezzel nekiáll, hogy na jó, akkor üssük be a számítógépbe, és akkor törjük föl, hát akkor évmilliárdokig kéne várni, amire kiköpi a megoldást, hogy mi volt az eredeti üzenet. A kvantum számítógép pedig hát gyorsabban tud Fourier transformálni, és ezért percek alatt kiköpi.
Tudunk beszélni a Fourier analízis eredőjéről? Mondta az előbb, hogy több száz éves tudás van e mögött, és én utána néztem nyilván, hogy ki volt Fourier, és azt olvastam, hogy ő a merev testek esetében a hőterjedéssel foglalkozott, viszont most mi valami egészen másról beszélünk.
Igen, tehát ez is jellemző a tudományokra, hogy Fourier mintegy 200 évvel ezelőtt írta meg a híres cikkeit a hőterjedésről, és az a módszer, amit ott használt és alkalmazott, az egy annyira robosztus és hasznos módszernek bizonyult, hogy végül most a telekommunikációban más se használunk, mint Fourier analízist. És ez is egy jó példa arra, hogy mikor kérdezik, hogy na jó, de ennek mi az értelme, akkor hát lehet, hogy most épp nem látszik, hogy mi az értelme, de később látszani fog, és lehet, hogy azért fog működni a mobiltelefonunk. Tehát az érdemes ilyen szemmel is nézni a tudományokra, hogy gyakran nem azonnal világos, hogy mire jó valami, és aztán utána lesz belőle számítógép, vagy GPS, vagy MRI, vagy mobiltelefon. Úgyhogy én azt szoktam mondani, kicsit viccelődve, vagy szerintem az emberiség még mindig a barlang falára rajzolgatna, hogyha nem lennének matematikusok és természettudósok, azért ne adjunk mindent a matematikusoknak dicséretet, hiszen hatalmas mérnöki megoldások, ötletek, Fourier is inkább ugye egy fizikai motiváció által vezérelve alkotta meg az elméletét. Tehát az erős túlzás lenne, hogy minden mögött a matematika van, de matematika is ott van minden mögött, és hát igen, a természettudományoknak egy diadalát éljük jelenleg.
A GPS-t említette, és arról is beszéltünk mi, mégpedig a relativitás elmélet kapcsán, és ugye ebben a műsorban mindig felvetődik, hogy ki hogyan fordult a matematika felé. Mesélne arról, hogy egyáltalán mikor találkozott a relativitás elmélettel, mert azt mondta nekem, hogy az édesapja beszélt róla.
Igen, édesapám fizikus, kutatási területe a matematikai fizika, és ezen belül relativitás elméletről, termodinamikáról írt könyveket, és az ő könyvéből értettem meg valamennyire, amennyire meg lehet érteni, bár azt gondolom egész jól megértettem a relativitás elméletet. És
de nekem akkor hány éves volt, bocsánat?
Hát akkor 30.
Csak azt gondoltam, hogy kamaszként, amikor az ember fogékony, mert nyilván akkor kell eldöntenie, hogy milyen irányba indul, igen. És hogyha a szülőtől kap egy ilyenfajta indítatást, vagy bármilyen fajta
indítatást. Igen, akkor még nem értettem, tehát akkor is tanították nekem, mondjuk akkor nem kérdeztem meg édesapámat, de akkor nem értettem, és jó esélye nem is értettem volna, mert azért kellenek hozzá olyan matematikai alapok, amik nélkül, hát valamennyire mindig meg lehet érteni valamilyen szinten, de azért valamilyen matematikai felkészültség kell, úgyhogy ezt inkább egyetem után. De azt kell mondjam, hogy ez egy fantasztikus, megint az emberi elmének egy fantasztikus vívmánya ez a relativitás elmélet, és egészen megváltoztatja az embernek a képét a világról, az időről és a térről alkotott szemléletét, teljesen megváltoztatja. Ez az érdekesség része, és aztán utána én is azon voltam, hogy hát szenzációs, nagyon izgalmas, nagyon szép, nagyon érdekes, de van ennek bármi haszna? Tehát, hogy a mindennapjainkban ez jelentkezik bárhol? Hát nyilván nem. De igen, hát ugyanúgy, ahogy a kvantummechanikáról is mondtam, hogy az MRI készülékek mögött ott van, hát a relativitás elmélet pedig a GPS mögött van ott. Tehát ez is egy nagyon érdekes történet, hogy beülünk az autóba, és bekapcsoljuk a GPS-t, és hirtelen tudjuk, hogy hol vagyunk, milyen irányba megyünk, mekkora sebességgel, ez hogyan lehetséges. Hát annyit mindenki tud, hogy ez úgy lehetséges, hogy műholdak vannak a Föld körül, amik így keringenek, és akkor azok jeleket adnak, és azt fogja az autónk, és akkor abból kiszámolja, hogy mi hol vagyunk, merre megyünk. Hát a legegyszerűbb verzióban igen, ennyi történik, de mégis hogyan? Tehát, hogy az, hogy a műholdak jeleket küldenek, tehát hogy tudjuk abból kiszámolni? És az derül ki, hogy hát úgy tudjuk kiszámolni, hogy a műholdakban ilyen atomi órák vannak, ami iszonyú pontosan méri az időt, és akkor azt is tudjuk, hol van épp a műhold, mert tudjuk a pályáját, és akkor az küld egy jelet, és hogy mennyi idő telik el, mire odaér hozzánk. Abból ki tudjuk a fénysebesség által számolni, hogy milyen messze vagyunk az adott műholdtól, és hogyha elég sok műholdat látunk, akkor ebből ki tudjuk háromszögelni, hogy mégis hol vagyunk a Földnek a felszínén. Igen, ám, de ez az kell, ugye, hogy az időmérés az nanoszekundum pontossággal történjen, tehát itt nem az van, hogy na jó, tévedtem egy másodpercet, mert akkor nem egy másodperc, egy század másodpercet tévedek, akkor egy másik országba mutat engem a GPS, tehát itt nem lehet. Tehát itt atomi órák vannak, ami iszonyú pontosan működnek, és erről is van egy, hát nem anekdota, mert ez egy igazi érdekesség, vagy érdekes történet, hogy mikor először föllőtték a GPS műholdakat 70-es években, akkor a mérnökök ugye hát itt a Föld felszínén legyártották a megfelelő atomi órákat, és hát látták, hogy az iszonyú pontosan működik, ha két órát leraknak egymás mellé, és elindítják, és egy hét múlva ránéznek, akkor még mindig egy nanoszekundumnál kevesebb az eltérés, szenzáció. És akkor gondolták, hogy jó, hát akkor ezeket betesszük a műholdakba, aztán majd minden jó lesz, de akkor valaki szólt, hogy de hát van ez az Einstein-féle relativitás elmélet, ami szerint, amikor kilőjük a műholdat, és az ott elkezd keringeni a Föld körül, akkor máshogy fognak, hát ott valahogy máshogy telik az idő. Más a gravitációs tér, és hát van egy sebessége is, és ezektől mind függ az időtellés. És hát akkor mérnökök egy része azt mondta, hogy hát ez persze nagyon érdekes ez a relativitás elmélet, de hát ez egy humbuk, ez egy fekete mágia, tehát az lehet, hogy a papíron ezek történnek, de az én órám az ott is ugyanúgy fog járni, mint itt. Nincs az Isten, hogy az óra máshogy járjon. A többiek kicsit óvatosabbak voltak, és azt mondták, hogy na jó, rakjunk bele egy kapcsolót, egy relativitás kapcsolót, lőjük föl úgy a műholdat, hogy tegyük föl, hogy az az óra ugyanúgy jár, mint itt, és ha véletlenül mégis Einstein szerint lelassulna az óra ketyegése, akkor majd átkapcsoljuk a kapcsolón. És akkor föllötték, vártak 20 napot, nézték, hogy hogy ketyeg az óra, látták, hogy Einstein szerint ketyeg, és akkor átkapcsolták a kapcsolót. Tehát ez egy érdekes történet, és hát megint azt tudom kiemelni, hogy olyan elméletek, amiről azt gondolnánk, hogy egy absztrakt fizikai, matematikai elmélet, aminek garantáltan semmiféle haszna nincs, na azt minden nap használjuk, minden áldott nap.
Önnél akkor nem is volt kérdés, hogy a matematika területe az, ami érdekli?
Egy kis kérdés volt, mert a sportokat is nagyon szerettem. Az volt a másik lehetőség, hogy sportoló leszek, de aztán 10 évesen úgy döntöttem, hogy inkább a matematika, és akkor így visszanézve azt gondolom, hogy jó döntés volt. A sportolói karrier azért eléggé meghatározott időben.
Korlátozott,
igen, hogy meddig tud az ember. A sérülések miatt az is bizonytalan, hogy hova jut el az ember, szóval a matematika egy kicsit biztonságosabb terület volt. És hát valóban gyerekként érdekelt is a matematika, szerettem is a matematikát, és úgy valamennyire jó is voltam benne, úgyhogy ebbe az irányba ment az életem.
Egyébként most a relativitás elmélettel kapcsolatban eszembe jutott, hogy azért, hogyha mondjuk kimennénk az utcára és megállítanánk az embereket teljesen véletlenszerűen, azért annyi megvan, hogy Einstein és relativitás elmélet, és nagyjából ennyi.
Nem feltétlenül baj. Ezt nem gondolom, hogy feltétlenül baj, nem kell mindenkinek mindent érteni. Én azt gondolom, hogy aki valamennyire megérti, annak ez egy olyan újdonság, ami teljesen más szemüveget ad a világra. De úgy nem fog a mindennapokban megváltoztatni, hogy most akkor mit vesz a boltba holnap. Hát...
Nyilván lehet úgy élni, hogy az ember ezt nem tudja, viszont szerintem az fontos lenne, hogy valahogy a matematikához nagyobb bizalma legyen az embereknek. Legtöbb ember úgy jön ki a gimnáziumból, hogy vagy fél a matematikától, vagy ilyen misztikus ködben van, mert fogalma nincs róla. Szerintem a 21. században már egy fontos elvárás az, hogy ez változzon.
Fontos lenne, de nem tudom, hogy ebben mennyire legyek optimista. Ugye az a kérdés, hogy valaki miért szereti a matematikát, vagy miért fél tőle, és miért nem szereti. Tehát én el tudom mondani, és nagyjából amit én mondok, az a matematikusok, nem tudom, 80%-ára biztosan igaz, hogy miért szeretjük a matematikát. Hát van benne egy rend, egy biztonság, egy biztos tudás. Amit kiszámolok ma, az holnap is biztos, hogy érvényben marad. Amit Fourier kiszámolt 200 évvel ezelőtt, azt ma is tudom használni. Amit Pitagorasz 2000 évvel ezelőtt, azt ma is tudjuk használni. Tehát ez egy hihetetlen érték, hogy az ember biztos lehet benne, hogy az nem fog megváltozni, az holnap is úgy lesz. És a mindennapokban, ha belegondolunk az emberi viszonyokba, hogy most ki a barátom, lehet, hogy holnap már az ellenségem, a konfliktusok, a viták, mind olyanok, hogy egyszerűen nem lehet eldönteni, hogy kinek van igaza, a végtelenségig mennek a parttalan viták, a matematikában ilyen nincs. Hát meg lehet mondani, hogy kinek van igaza, mert az egyik számítás jó, a másik nem, és azt egyszerűen ellenőrizni lehet, megvannak az adott szabályok, következtetési szabályok, és akkor én egy másik matematikust elvileg meg tudok győzni, hogy nézd, itt van, elindulunk innen, így lépünk, és itt az eredmény. És akkor azt ő is elfogadja, hogy hát akkor igazam van. És hogyha valahol hiba van, akkor meg tudja mutatni, hogy hát Máté, ott hiba van. De az emberi vitákban ez abszolút nincs így. Hát bármilyen vitára gondoljunk, akárkivel, akármilyen vitánk van, ott mindig érvek és ellenérvek sokasága, szempontok erről, szempontok arról lehetetlen eldönteni, és ráadásul nem is megismételhető. Tehát a természettudományok fantasztikus erejét az adja, amit ugye mondtam Pitagoraszról meg Fourierről, hogy egyszerűen megismételhetőek a dolgok. Tehát amit ma csinálunk, azt holnap is meg tudjuk csinálni, ellenőrizni tudjuk, dokumentálni tudjuk, és ezért a következő generáció építeni tud arra, amit az előző generáció tudásként fölhalmozott. Tehát ez egy hatalmas erőt ad a tudományoknak, természettudományoknak, és ezért tartunk ott, hogy van GPS-ünk meg MR-ünk, míg a mindennapokban nem megismételhetőek a dolgok. Tehát ha Donald Trump megnyer egy választást, most ő lesz az elnök. Nem tudjuk visszapörgetni 4 év múlva, és azt mondani, hogy hú, hát jobb lett volna, ha Kamala Harris nyeri meg, pörgessünk már vissza az időt, és nézzünk meg, hogy ő milyen elnök lett. Egyszerűen nem megy. Tehát utána már csak azt lehet mondani, hogy szerintem jó elnök volt, szerintem rossz elnök volt, de megint elkezdődik egy ilyen parttalan vita, 1000 szempontot figyelembe véve. Tehát nem megismételhetőek a dolgok, és ezért így hömpölyög előre az életünk, de hát mindig egy csomó bizonytalansága. És akkor itt megint van egy nagyon jó idézet Neumann Jánostól, aki a valahelyett egyik legokosabb ember volt, és tőle származik az az idézet, hogy ha az emberek úgy gondolják, hogy a matematika bonyolult, az csak azért van, mert nem értik, hogy mennyire bonyolult maga az élet. És ez pont erre vonatkozik, hogy noha a matematika bonyolultnak tűnik, de a szabályrendszere egyszerű. Tudjuk, hogy mi egy helyes következtetés, mi nem, és az élet pedig nagyon bonyolult. De visszakanyarodva ahhoz, hogy miért félnek az emberek a matematikától, szerintem próbáltam gondolkozni, talán az absztrakció az egy nehézség. Az emberek többségének, tehát a matematikában mindig van egy absztrakció. És ez persze nagyon hasznos, tehát amikor a Fourier hőterjedéssel kapcsolatban fölír egyenleteket, és aztán azt egy megfelelő absztrakció után mi a telekommunikációban használjuk 200 év múlva, az iszonyú hasznos, de ugyanakkor az embereknek ez nehézséget okoz, már maga a szám is egy absztrakció. Amikor azt mondom, hogy 6x7 az 42, az tulajdonképp mit jelent, mert mi az a 6, mi az a 7? Az, hogy van 6 darab almám, az 6 darab alma. De akkor rögtön már az ember úgy rögtön kényelmetlenül érzi magát, mert az egyik alma piros, a másik rohadt, a harmadik zöld, akkor az már mégse egészen 6 darab alma, tehát 6 darab ugyanolyan dolognak kell lennie, és akkor leginkább, nem tudom, a pénznél van az, hogy a 6 dollár, akkor azt értem, hogy 6 dollár, és akkor azt lerakom így az asztalra, abból 7 darab sort kirakok egymás után, akkor az 6x7 darab dollár. És akkor ezt így meg lehet nagyjából érteni. És azt gondolom, hogy talán több időt kéne fordítani arra, hogy ilyen nagyon konkrét példákkal kezdeni a matematika oktatást, hogy ne menjen el ott már az embereknek a kedve 6 évesen, 7 évesen, hogy egy szorzótáblát magolunk, és igazából olyan, mint egy vers. Egyszerűen nem értjük, 6x7 az 42, de ezek csak ilyen szavak egymás után, mint a János Vitézből egy verszak. De nem társul hozzá az a kép, hogy ez azt jelenti, hogy ha 6 darabot lerakok valamiből, és aztán azt 7 sorba rakom, akkor, és azt az egészet utána összeszámolom, akkor az 42 darab valami lesz. Tehát nehéz szerintem a matematika oktatással mit kezdeni. Nekem erre nincs azonnali megoldásom. Arra gondolok, mondom, hogy nagyon kisiskolás korban sokáig minél inkább konkrét dolgokkal szemléltetni a matematikát, hogy valami képzett társuljon, már a számokhoz képzetek társuljanak.
A stúdióban Matolcsi Máté, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora, aki a Fourier analízissel foglalkozik, de nem csak ennek az alkalmazási területeiről beszélt az előbb, hanem például a relativitás elméletről is a GPS-szel összefüggésben. Szóval sok érdekes új információt árult el a beszélgetésünk első részében, néhány perc múlva folytatjuk is, várom vissza önöket.
Hamarosan folytatódik a hét vendége.